Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket mai áhítatunk alkalmával, és az áhítatunk kezdő alapige szakaszát Zakariás könyve 4. fejezetéből fogom felolvasni. Így olvasom az első verstől a 6. verssel bezárulnak. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint amikor valakit álmából költenek fel. Azt kérdezte tőlem, mit látsz? Azt mondtam, íme egy színarany mécs tartót látok, melynek a tetején az olajtartó, rajta pedig 7 mécses van, és 7-7 cső tartozik a tetején levő mécsesekhez. Mellette pedig 2 olajfa áll. Egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig a bal oldalán. Akkor azt kérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt. Mik ezek, uram? Erre így felelt az angyal, aki velem beszélt. Hát nem tudod, mik ezek? Azt mondta, nem, uram. Ő így felelt nekem. Ez az Úr beszéde Zerubábelhez, vagy Zorobábelhez, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezt mondja a seregek ura. Kedves testvéreim, nem véletlenül választottam ezt a mai ige szakaszt, áhítatunk tárgyaként, ugyanis a Jóisten minket is arra hív, amelyet kijelentett annak idején Zorobábelnek, hogy az ő munkáját, azt a szolgálatot, amelyet minden keresztényre, minden adventvárúra bízott, azt nem erővel, nem hatalommal, hanem az ő lelkével végezzük el. Hogyha be akarjuk azonosítani ezeket a jelképeket, hogy mi ez a 2 olajfa, amely önti magából az olajat, vagy az aranyat, nagyon szépen fejezi ki, hogy olyan drága ez az olaj, mint az arany, hiszen a Szentlélek jelképe. Tehát melyik ez a 2 olajfa, és mit jelképez, hát akkor a Jelenések könyve 11. fejezete alapján lehetne ezt beazonosítani, és láthatjuk, hogy ez nem más, mint a 2 tanúbizonyság, az Új és Új Szövetség, amely elvégzi a Jézus Krisztusról szóló tanúságtételét természetesen emberek által. Tehát olyan szolgálattevők, olyan hívő keresztények által, akik képviselik az Isten beszédét, mind az Ó, mind az Új Szövetséget, a teljes Szentírást. Tehát a 2 olajfa a teljes Szentírást jelképezi, az Új és Új Szövetséget. De mit jelképez ez a 7-ágú gyertyatartó? Ez a 7-ágú gyertyatartó, más néven menóra, a Szent Sátorban annak idején, amelyet Mózes készítetett a hegyen, ahogy látta az Isten, ahogy neki megmutatta, hogy milyen a mennyei szentek szentje és a szentély, annak alapján készítette el ezt a 7-ágú gyertyatartót. És azt látjuk itt ebben a látomásban, hogy ez az egyetlen világosság, ami van, és a szentélyben is az egyetlen világosság ez a 7-ágú gyertyatartó volt. És mind a 7 mécsese annak világított és égett. Az egész szent sátorba, vagy a templomba ez adta az egyetlen világosságot. Kit jelképez ez? Nem más, mint magát, Jézus Krisztust. És hogyha ezt a jelképet megértjük, hogy a 2 olajfa ontja magából egy csövön keresztül a gyertyatartóba az olajat, azaz az aranyat, akkor megértjük, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az Új és Új Szövetség alapján megtörténik a Jézus Krisztusról, a világ világosságáról szóló tanúságtétel. A Jóisten arra vágyik, és olyan embereket hív, olyan szolgálattevőket, hívő keresztényeket, akik tanúságot tesznek Krisztusról az életükkel, és nem csak a szavaikkal, hogy ők legyenek a világ világossága. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Utána természetesen a tanítványaira mutatott, akik őt követték, és azt mondta nekik, ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni. Hát ha valakik úgy élnek, ahogy Krisztus tanította, Krisztusba vetett hittel és erővel, azok a tanítványok valóban a világ világossága lesznek. Olyanok lesznek, mintha messziről jönnénk Pécs felé, például Siklós felől, és látnánk kivilágítva a várost, Pécs városát. Látnánk, és na, ilyen a keresztény közösség, amelyik világít, amelyik úgy él, ahogy Krisztus tanította. Tulajdonképpen akkor visszatérve a 2 tanúbizonyság, itt ez a 2 olajfa, hát Jézus Krisztusról tesz tanúságot, de hát természetesen ez csak a Szentlélek által lehetséges. És ezt az Isten igéjéből merítjük ezt a tanúságtételt, de a Szentlélek ad hozzá erőt. Jézus azt mondta az Új és Új Szövetségről, elsősorban az Ószövetségről, ezek azok, amelyek tanúságot tesznek rólam. A törvény is, és a proféták is, és a zsoltárok is nem szólnak másról, mint Isten népe iránti szeretetéről, küzdelméről szólnak. És az egésznek a csúcspontja az Isten irántunk való szeretete, amely Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Úgyhogy Jézus kezdve Mózestől a prófétákon át elmagyarázta a tanítványainak mindaz, ami az írásokban róla szólt. A feltámadása után pedig megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Azt mondta Jézus, aki megtartja a tanításomat, és azt szerint ér, annak kijelentem magamat. Krisztus tökéletesen teljesítette a törvényt. Hogyan? Hát a törvény tökéletes teljesítése a szeretet. A törvény betöltése a szeretet. Jézus a legnagyobb szeretetet mutatta meg minden ember iránt, akikért az életét is odaadta. Világossá tette, hogy senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mintha valaki az életét adja a barátaiét, és ő az életét adta. Isten lelke és Krisztus folytatja a munkáját, a benne hívők megtisztítása által, az ő megszentelődésük érdekében. Jézus olyan hívőket keres, akik a két olajfával és a hétágú gyertyatartóval, tehát a Bibliával és Jézus Krisztussal állandó és élő kapcsolatban vannak. Az arany a legdrágább kincs, állandóan ömlik a két olajfából. Tehát ha valaki folyamatosan tanulmányozza a Szentírást, imádkozva tanulmányozza a Szentírást, kutatja azt, akkor a Szentlélek abba bekapcsolódik. És egészen biztosan Jézus Krisztusnek a lénye, az ő üdvözítő szerepe, az ő szeretete, az ő megváltói nagysága, jellemének szépsége meg fog világosodni előtte. Mert az olajfából az arany, az olaj, az folyamatosan árad, árad és árad. És a szolgálattevő, hogyha valaki Krisztussal van, akkor ót és újat fog elő tudni hozni a Szentírásból. Akkor a Jézusról szóló tanúságtétele mindig friss lesz és élő lesz. Mert az Isten részéről nincs akadálya annak, hogy adja a Szent Lelkét, és az ő igéit föltárja, az életnek a beszédét az emberek számára. Az akadálya az mi bennünk van. És egyetlen, tulajdonképpen egyetlen igazi akadálya van, és ez nem más, mint a bűn, ami tulajdonképpen Isten elleni lázadás. És ezt az akadályt kéri Jézus, hogy adjuk át neki. És ő elveszi tőlünk, hiszen meghalt, értünk, és a mi bűneinkért a kereszten. De mondjunk egy példát is, hát a bűnnek nagyon sokféle formája van, de csak itt néhányat fogok most felsorolni, hogyha például Krisztus nem annak mutatja be valaki, mint akinek Krisztus bemutatkozik a Szentírásban. Mint ahogy az Új és Új Szövetség bemutatja, hanem csupán úgy, ahogyan ebből valamit megértett. Már is akadozik az olaj áramlása a hétágú gyertyatartóba jelképes értelembe. Nem, részleges csak, nem teljes a Krisztusról szóló tanúságtétel. Az erkölcsi sötétséget csak is Krisztus igaz életének a gyakorlati bemutatása fogja szétoszlatni a szívekben és az elmékben. Tehát nem elég a Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel beszédben. Szükséges, hogy úgy is éljünk, aszerint éljünk, szolgáljunk, szeressünk és cselekedjünk. És ez viszont el fogja oszlatni az erkölcsi sötétséget, mert az emberek föl fognak figyelni arra, hogy vajon miért teszik ezek a keresztények, miért szeretnek és miért szolgálnak önzetlenül. Az önzés hatalmát csak is a Szentlélek érintése, a szeretet lelke töri meg az életünkben, amikor ennek engedelmeskedünk. Hogyan kell a Krisztusról szóló tanúságtételt elvégeznünk? Ahhoz, hogy az Isten akarata szerint való legyen. A válasz Zorobábelnek, Isten akkori népe képviselőinek hangzott el, és azóta is érvényben van. Nem erővel, azaz nem erőszakkal. És nem is hatalommal, azaz nem katonai hatalommal, vagy nagy tekintéllyel, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Mit jelent ez? Kedves testvéreim, ebben a világban a nagy egók, a nagy ének feszülnek egymásnak, és emberek még gyülekezetekben is akarják érvényesíteni az akaratukat. Mert valamihez ragaszkodnak rendszerint, és annak érvényt akarnak szerezni, mert ők azt Isten akarataként, vagy nem tudom milyen, minek ismerték fel. És hogyha ennek következetesen érvényt akarnak szerezni, tulajdonképpen akkor erőszakot követnek el. Jézus azt mondta, hogy aki nem gyűjt velem, az szétszór. Hát gyűjtsünk Jézussal, és ne szórjunk szét. Az egyházban sajnos sok esetben például ez az erőszak, hát nem nyílt formában történik, mert akkor az lelepleződne, hanem varázslás formájában. Varázslás akkor történik, amikor valaki, vagy akár többen is, a saját elképzelésüket Isten akarata elé helyezik. És azt úgy állítják be, mint Isten akaratát. Az Isten világos, egyértelmű beszédét pedig félremagyarázzák, vagy elhallgatják. Például nem beszélnek róla. Valamit hangsúlyoznak, másikat meg nem. Ez is a varázslásnak sajnos egy formája, de hát ez természetesen lehet hiányosság is, hogyha nem szándékos. Lehet egyoldalúság is. És ebben az esetben nem varázslás. Ilyenkor teljesen vagy részben elakad az olaj, és nem folyik, nem áramlik, és nincs világosság a gyülekezetekben. Tehát szükséges, amint mondtam, hogy a Krisztusról szóló tanúságtétel az Új és Új Szövetség alapján az teljes legyen. Tisztán, világosan mutassa be Krisztust. Amikor Isten akaratát a gyülekezet és az egyház felismeri, arra teljes szívvel igent mond, és annak önmagát többször többen alárendelik, ezt akarják, ezért imádkoznak, ezért munkálkodnak. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor az olaj folyamatosan árad a két olajfából, a hétágú gyertyatartóba, és mind nagyobb és nagyobb lesz a világosság a gyülekezetben, és a gyülekezeteken keresztül pedig a világnak. Az ilyen Krisztus hívők alázatosak. Hát miről ismerhető fel, hogy a világ világosságával Krisztussal kapcsolatban vannak? És az Ó és Új Szövetségből merítenek a Szentlélek által. Hát onnan ismerhető fel, hogy például alázatosak. Mert közben vigasztalást kapnak. Tehát alázatosak, és nem önigazultak, nem harciasak. Szeretnek együtt lenni, közösen imádkozni. Nemes célokért, egymásért, betegek gyógyulásáért, szegényekről való gondoskodásért, és egyéb célokért. Mert közben vigasztalást kapnak, és imáik meghallgatásra kerülnek. Így az örömük egyre nagyobb lesz. Ahogyan az Új és Új Szövetség bemutatja, aszerint tesznek tanúságot Krisztusról. Kedves testvérem, ez csak is közösségben valósulhat meg. Egyedül nem fog menni, senkinek sem. Nem elegendő ez. Ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mondta Jézus, ott vagyok közöttük. Nem erővel, nem erőszakkal, azaz nem is manipulálva, befolyásolva, fogjul ejtve a másikat, hanem szabadon, örömmel és szeretettel munkálkodva, és a másik embernek is szeretetet és szabadságot adva. Ezek a jó előfeltételei annak, hogy valaki Krisztus mellett helyes döntést hozzon. Tehát szabadon, örömmel és szeretettel szolgáljunk. Adjuk meg a másik embernek a szabadságot, és mutassuk meg a Krisztus iránta való szeretetét, hogy azt megtapasztalja. És akkor megkapta a megfelelő előfeltételeket ahhoz, hogy Krisztus mellett tudjon szabadon dönteni, jól dönteni. Tehát nem hatalommal, tehát nem csak nem erőszakkal, hanem nem is hatalommal, nem karhatalommal. Az egyházban ezt úgy is mondhatnánk, hogy nem tekintélyelviség alapján. Mit eredményez a tekintélyelviség? Először határozzuk meg, hogy mi a tekintélyelviség. A tekintélyelviség az, amikor valaki azért kell elfogadjon valamit a gyülekezetben, vagy a gyülekezet azért kell elfogadja, amit a lelkész vagy a gyülekezetvezető mond, mert ő mondta. És nem azért, mert az igaz is, ahogy a Biblia azt kijelenti. Na ez a tekintélyelviség. Tehát ahol a tekintélyelviség megjelenik, ott bércek és völgyek jönnek létre a gyülekezetben. Lesznek, akik magukat bérceknek, szikláknak, magas hegyeknek látják és képzelik, mások pedig hát nem csak hogy sík területnek, nem, hanem völgyeknek, egyszerűen megalázottaknak érzik magukat. A hatalmaskodók bércek, a völgyek pedig a megalázottak. Ézsaiás próféta felszólít, hogy az egyenetlen legyen egyenessé. A bércek pedig legyenek rónává. Így készítsük Jézus második eljöveteléhez az utat. Amikor velünk találkoznak a testvérek, az emberek, vajon kiskorúaknak, törpéknek, tudatlanoknak érzik magukat? Vagy szeretett, elfogadott embereknek? Kívánatos, hogy nagyobb bibliai tudás, nagyobb szolgálatban és még nagyobb alázatban nyilatkozzon meg, és nem úgy, például, hogy Róma szólt, és az ügy le van zárva. Tehát valaki mondott valamit, és akkor azt be kell fejezni, mert ennek igaza van. Ha csak egy ilyen, egyetlen egy ilyen megmondó ember is van a gyülekezetben, ott erővel és hatalommal is, nem az én lelkemmel történnek a dolgok. Márpedig az Isten igéje azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Akit a Szentlélek vezet, az Krisztust, és nem önmaga bölcsességét fogja bemutatni. Krisztust emeli fel, őt magasztalja. Az a tanítvány megelégszik azzal, hogy ő csupán a pusztába kiáltó szó legyen. Nem kíván többet magának. Az énnek, az egónak és az önös érdekeknek el kell tűnnie az Isten művéből. Ha nem tűnik el, nem lehet rajta áldás, mert azt nem Isten lelkével szőtték. Az nem az, amelyik a két olajfából jövő arany vagy olaj, amely megvilágítja, és amely tulajdonképpen táplálja a hétágú gyertyatartót. Jézus azt mondta a Szentlélekről, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Még azt is mondta, hogy meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Kedves testvéreim, Isten lelkének ereje nélkül, Krisztus hívő, hiteles, szerető közösség nélkül, hogyan lehetne meggyőzni a világot, vagy akár egyetlen ateista embert arról, hogy bűn az, hogyha ő nem hisz Jézusba. Hát, hogyha Isten lelke nem munkálkodna a szívünkben, vagy ha nem munkálkodik hatékonyan, és ha mi nem vagyunk szerető, hívő közösségben egymással, ahogy Krisztus ezt megparancsolta, és az nem lesz világító jel, hát hogy lehetne akkor embereket meggyőzni arról, hogyha ő nem hisz Jézusban, akkor az bűn, és akkor az elveszés útján jár. A szívek megfordítója egyedül az Isten, és nem az ember. Jézus elmondta a feltételeit annak, hogy mikor fogja elhinni a világ, hogy Jézust az Atya elküldte a világba. Ez a feltétel akkor teljesül, hogyha a tanítványok azzal a szeretettel szeretik egymást, amivel Krisztus szerette őket. Jézus pedig isteni szeretettel szerette övéit. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Maradjatok meg az én szeretetemben. Olvashatjuk ezt János evangéliumában. Jézus az Isten szeretetével, az Atya szeretetével szerette tanítványait, és arra szólít fel minket is, hogy mi is így szeressük egymást. Akarjuk-e ezt a feltételt teljesíteni? Akarunk-e Krisztusnak engedelmeskedni? Ha megmaradunk ebben az isteni szeretetben egymás iránt, és Isten akarata szerint akarunk szolgálni, és munkálni mások üdvösségét, akkor elmondhatjuk, hogy szabad utat engedtünk a két olajfából, az olajnak, az arany gyertyatartóba, és a tanúságtételünk által Krisztus lesz a világ világossága. És akkor a gyülekezet tanúságtevését már nem lehet elrejteni, mert olyan lesz, mint egy hegyre épült város. Tehát ez rendkívül fontos, hogy ne csupán arról legyen szó, hogy megértettünk valamit a Szentírásból, és akkor azt elmondjuk az embereknek nagy lelkesedéssel, hanem engedelmeskedjünk Krisztus szavának, hogy az Isten áldása, a Szentlélek nyugodjék meg rajtunk, és a gyülekezet legyen a világ világossága, és valóban a tanúságtételünk hatékony legyen, és eredményes. Tisztítsuk meg szívünket a bűntől, szabaduljunk meg saját jónak tűnő elképzeléseinktől, Isten művével kapcsolatban, és inkább válasszuk Isten jobb akaratát a sajátunk helyett. Hogy ragaszkodásainkkal nehogy Isten lelkével szegüljünk szembe. Gondoljunk arra, hogy Mózes inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig, óráig tartó gyönyörűségét. Mert a láthatatlanra tekintett. Szíve erős volt, írja róla a zsidókhoz írott levél. Nem erővel, azaz nem erőszakkal. Nem manipulálva, befolyásolva a másikat saját céljaink érdekében. Nem is varázslással, hanem Isten lelkének szelíd, de kitartó munkájának engedve, azaz vele együttműködve végezzük az Isten munkáját. Ezen kívül nem is hatalommal, tehát nem tekintélyelviséggel, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr, amelyről Jézus azt ígérte, hogy veletek marad és bennetek marad. Így tudunk a bennünk lakozó Szentlélek által és az Isten szeretetének gyakorlása által a világ világossága lenni. Ezért imádkozzunk most, és ez valósuljon meg az életünkben, és még nagyon sok Krisztus második eljövetelét váró hívő életében. Ezért imádkozzunk, hogy ez megvalósulhasson. kedves testvéreim. Amen.